Csak Istennél csendesül el az én lelkem, csak tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám, szabadítóm, erős Istenem, nem ingadozom sokáig. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Ámen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, szeretnénk, Urunk, egészen közel jutni most te hozzád a délutánnak ebben az órájában, mert, Urunk, a nyugodalom napja nem telhet el úgy, hogy nincs békességünk. Urunk, óhatjuk a te nyugalmadat, és kérünk téged, hogy mutasd meg nekünk az utat, mert hiszen, Úr Jézus, te már meghirdetted a te drága szavaidban, békességet adok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan ez a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is féljen. S Urunk, mi mégis sokszor félünk, csüggedünk, nagyon sokszor aggodalmaskodunk. Nem elég egy adott napnak a maga terhe, hanem nagyon sokszor hozzá ölelünk még heteket, hónapokat, a múltat és a jövendőt. Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy legyen bemenetelünk a te nyugodalmadba, s valóban meg tudjunk pihenni mindattól, ami a hétköznapokba fáraszt, megterhel, és megnyomorítja a szívünket, testünket, lelkünket. Köszönjük, édesatyánk, hogy a délutánban is elkészítetted ezt a csodálatos oázist, az áhítatnak az idejét, az Isten tiszteletnek a rendjében, hogy, Urunk, veled találkozhassunk. Köszönjük, hogy elkészítetted igédet is minnyájunk lelki épülésére. Jövel hát, Szentlélek, Úristen, nyisd meg a szíveinket, és engedd meg, hogy a te igéd úgy tudjon szólni ma is, ahogyan régen te szólt. Te látod, mennyei édesatyánk, melyikünknek, milyen módon és miben van szükségünk segítő szeretetedre, támogatásodra, igéd világosságára. Kérünk, Urunk, hogy jöjj közel egészen a mennyek országának kincseivel, hogy betöltekezhessünk azokkal. Az Úr Jézus nevébe kérünk, Atyánk, hallgass meg könyörgésünket, és légy közöttünk, áld meg igére figyelésünket. Ámen. Kedves testvérek, Istennek igéjét szeretném olvasni, úgy, amint az írva található a mai napra rendelt új szövetség íge szakaszban, Márk evangéliumának 13. részében, a 9-től a 22-ig terjedő versekben, s olvasom még Istennek igéjét Máté evangéliumának 6. részéből, a 33. és 34. versekből. Ti pedig vigyázzatok magatokra, mert bíróságoknak adnak át titeket, zsinagógákban vernek meg, helytartók és királyok elé állítalak én értem bizonyságul nekik. Előbb azonban minden nép között hirdetni kell az evangéliumot. Amikor pedig elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem ami megadatik nektek abban az órában, azt mondjátok, mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. Akkor testvér a testvérét, apa a gyermekét adja majd halálra. Gyermekek támadnak szüleik ellen, és vesztüket okozzák. És mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot ott állni, ahol nem volna szabad, aki olvassa, értse meg, akkor akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe. Aki a ház tetején van, ne szálljon le, s ne menjen be, hogy kihozzon valamit a házból. S aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy a ruháját elhozza. Jaj a terhes és a szoptatós anyáknak azokban a napokban. Imádkozzatok, hogy ne télen legyen ez, mert azokban a napokban olyan nyomorúság lesz, amilyen az Isten által teremtett világ kezdete óta, egészen mostanáig nem volt és nem is lesz. És ha az Úr nem rövidítené meg azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen halandó sem. A választottakért azonban, akiket ő kiválasztott, megrövidítette azokat a napokat. Ha valaki akkor ezt mondja nektek, nézd itt a Krisztus, vagy nézd ott van, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok és hamis próféták jelennek majd meg, jeleket és csodákat tesznek, hogyha lehet, megtévesszék a választottakat. De keressétek először az ő országát és igazságát, s ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Kedves szeretett testvérek, az ember egy nyughatatlan lélek. Mindig találunk valamit, ami miatt az ember feszítheti magát, ami miatt a gondolatait le tudja terhelni, hogyan lesz, mint lesz, s ha életünknek még nyugodtabb szakaszát is élhetjük, akkor is mindig talál valamit az ember, nehogy nyugalma legyen, nehogy békességre találjon. De az az igazság, kedves testvérek, hogy maga az ember olyan legbelülről, hogy gyakorlatilag félelem uralja a szívünket, Isten jelenléte nélkül. És amikor az ember tudatára ébred annak, hogy magára van hagyatva, és szembe kell néznünk azzal, hogy mire elég az az önerő, amit a banki szektortól kezdve mindenütt ma a világon oly bőszen számon kérnek rajtunk, van-e önereje, mennyivel tud helytállni, milyen van szellemi tőkeként, mi az az önerő, amit fel tud mutatni, mi az a tudás, mi az a gyakorlat, ami értékként mutatható fel. Hát kedves testvérek, az az önerő, amivel az ember rendelkezik, legtöbb esetben akkor nem elég, amikor a legnagyobb szükség lenne rá. Vagyis félő szívű az ember. De hogyha már ilyen félelem lakja és uralja a szíveinket, kedves testvérek, akkor vajon miért nem tud az ember komolyan az Istenre figyelni, és miért nem tudjuk az Isten szavát ma is egyetlen élő igazságként elfogadni? Mai napjainkban az ige hirdetők a praktizálásukban nagyon sokszor megtapasztalják, hogy a világon szerte bármerre megkérdezzük az ige hirdetőket, azt mondják sokan, hogy úgy tűnik, hogy az embereknek már nincs szükségük prédikációkra. Németországban, amikor felmérték a protestáns híveket, hogy mégis hány százalékuk mondja azt, hogy igenis az ige hirdetésre szükségük van, akkor a Lajstromba, hát ugye a középtől kicsit lejjebb helyezkedett el az a vélemény, hogy igenis szükségünk van igei tanításra. Mit várnak az egyháztól? Karitatív munkát, szeretett szolgálatot. Vagyis szükség van az ige hirdetésre, csak valahogyan egészen másképp várja ezt ma a világ, nem a szavak szintjén, hanem a cselekedetekben. Hogyan jelenik meg ma Krisztus a mindennapi életben? Mert meg kell, hogy jelenjen, mert hogy éppen arról olvastunk Márk evangéliumában, hogy lesz egy olyan nap, az utolsó ítélet napja, amikor Krisztus megjelenik az ég felhőin, és láthatóvá válik minden emberi szem számára. Tehát elképzelhető az, kedves testvérek, hogy az, amiről mi prédikálunk, és az, amit mi hiszünk reformátusokként, az nem csak egy papírforma, nagyon is életszaga van. Egy élő féknek kéne lennie mindnyájunk életében annak, hogy Krisztus nem csak megszületett, Krisztus nem csak meghalt és feltámadt, nem csak, hogy felment a mennybe, mert az apostoli hitvallás is folytatja, hanem visszajön. Visszajön! És éppen ezért az örök adventi lelki imádság az kell, hogy legyen az embernek, jövel, Uram, Jézus. De mi fogja kísérni Krisztus megjelenését? És bizony, amikor az embereket nagyon rémizgetni szeretnék, ami félő szívünket, akkor van, amikor éppen ezért veszik elő az utolsó ítéletnek az eseményeit, de mi nem ezt a részét vesszük elő, hanem az, hogy az Úr bennünket eszméltetni szeretne, ébrezgetni szeretne, és azt mondja az Úr, hogy készen álljatok, legyetek figyelmesek, szüntelenül imádkozzatok, ne legyetek süketek, ne aludjatok, ne legyetek figyelmetlenek, hanem ellenkezőleg éberek legyetek. Mert az idők jeleiből ki kell, hogy tudjátok olvasni azt, hogy Isten mit készít elő. A bölcs ember Istenre figyel, az ostoba ember pedig elfordul az élő Istentől. Az Úr Jézus zörget ma is életünk ajtaján, úgy, amint a jelenések könyvében oly sokszor halljuk. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja hangomat, megnyitja a lelke ajtaját, bemegyek ő hozzá, és vele vacsorálok. Ez azt jelenti, hogy életközösségre akar lépni velünk. És azt mondja, hogy és ő én velem. Kölcsönössé teszi az együttlétet. Kedves testvérek, nem a félelemnek lelkét akarja az Isten nekünk adni, akkor sem, amikor az utolsó napról van szó, akkor sem, amikor Jézus visszajöveteléről beszélünk, hanem Isten nekünk a fiúság lelkét szeretné adni és osztogatni, jó szívvel és bőkezűen, azért, mert azt szeretné, hogyha végre az a kiáltás, az az imádság hagyná el a szívünket. Abbá, Atya! Nagyon érdekes, hogy a 20. és 21. század a jeleket felerősítette, amelyekről Márk evangéliumában hallunk. 5 jelről beszél az evangélista, félrevezetésről, az evangélium hirdetésének terjedéséről szerte a világon, háborúkról beszél, földrengésről, éhínségről, járványokról, és az 5., ami talán mindegyiknek a hátterébe ott van, az erkölcsi romlás. Félrevezetés. Hát, kedves testvérek, az egész világ történelem erről szól, hogy mindig van valaki, aki a többieket meg akarja vezetni, és addig, amíg nem volt ekkora a tömegkommunikáció, addig ezek a dolgok sokkal lassabban történtek, kisebb környezetbe, kisebb emberi közösségekbe mentek végbe. De amióta mindent lencse végre lehet rögzíteni, és tört másodpercek alatt az internet sebességétől függően, az egész világon elterjedhetnek képek, információk. Ez egy borzasztóan jó dolog, hogy informálni lehet a világot. Csak ne félre, hanem a valóságról. Miért mondom ezt? Nemrégen a gyülekezeti pikniken volt vendége a gyülekezetnek a tarackközi házaspár, és a Kárpátalján kialakult helyzetről, amelyről most picikét kevesebbet hallunk a migráció miatt, elmondták, hogy első perctől kezdve az volt a lelkük kérdése, hogy uram, mi az igazság? Mi lehet itt az igazság? És amikor az orosz tévét nézte egyenes adásba, akkor nekik adott igazat. Akkor az ukrán televíziónak az élő vetítését nézte a tévén át, akkor nekik adott igazat. Kinek van igaza? És akkor rácsodálkozik az ember, hogy milyen nagy hatalom a média, ez a virtuális világ, mert ha nem jó kezekben van, akkor, kedves testvérek, az megy végbe, hogy láttatni akarnak velünk dolgokat. Bár ne így lenne, de nagyon sokszor láttatni szeretnének velünk dolgokat. Nagyon régen, annak idején a mentálhigiénis képzésünkön, a média szakma egyik nagy gurúja elmondta, hogy rendkívül sok híranyag fut be a szerkesztőségekbe. Nagyon sok múlik a hír szerkesztő személyiségén, hogy ő mit ítél hírnek. Mi kerül be a hírfolyamba? Mi kerül be, amikor elhangzik, hogy 1 perc hírek? Mi kerül be abba a fél órába? Egyáltalában nem mindegy, hogy mi a hír. Az, hogy hányan haltak meg? Az, hogy milyen brutalitások történnek a világban, az a hír? Ez a kékfénynek a híre? Én úgy gondolom, hogy nagyon sok magyar állampolgár arra lenne kíváncsi, hogy a hozzánk hasonló átlag ember mit tud elérni a mindennapjaiban, mik történnek kint a világban, vagy akár otthonunknak a falai között, mik történnek az iskolákban, mik történnek a környezetünkben. Én úgy gondolom, hogy sokkal több jó dolog történhet, mint ami híranyagként megjelenik. Véletlen, hogy sokan inkább elkapcsolnak, amikor a híradó következik. Azt mondják, hogy nem érdekel már bennünket. Kritika. Pedig nagy szükség van a médiára. Pedig nagyon fontos a szerepe. De mióta a tömegtájékoztatás új távlatokat adott, az ámítók sokkal hatékonyabb munkát végeznek. Félrevezetés. Az egyik szociálpolitikai cikk ezt mondja. Nemzetszocializmus, kommunizmus, marxizmus, leninizmus, maoizmus, liberalizmus, szabadpiac, globalizmus. Mindegyiket félrevezetésnek tekinti a mai politikai vezető elit. De mégis gyakorolják, és mégis belelovalják önmagukat és az embereket. Azt mondja az Úr Jézus, hogy készen legyetek, figyeljetek, legyetek éberek, és imádkozzatok, mert Istennek van hatalma az igazságot megvilágosítani, s van hatalma a gonosz munkáit ledönteni. A második pont, és ami számunkra nagyon fontos, az evangélium hirdetése szerte a világban. Amikor Márk evangéliumában erről hallunk, akkor a szerte a világban ez a római birodalomra volt jellemző. Az volt a lakott világ, ameddig ellátott a szemük, ameddig a római birodalom elhatolt. Mai napjainkra feltárul a világ, és az északi sarkkörtől a délig, Ausztráliától egészen Észak-Amerikáig. Most már valóban látjuk az egész lakott földet. Kedves testvérek, még mindig vannak olyan fehér foltok, ahol még az Úr Jézus igéjét nem hallották, vagy nem tudják olvasni saját Bibliájukból. De örömmel mondhatjuk azt is, hogy a lakott világ nagy része már tudja, hallott arról, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Az, hogy ma is felbojdul a világ, az, hogy ma is sok minden történik, ami beszüremlik a mindennapjainkba, amiről hallhatunk és olvashatunk. Kedves testvérek, a kereszténység mindenkori nagy megmérettetése az, mennyire fontos nekünk Krisztus, akit megismertünk. Mennyire fontos nekünk, mit tudunk ezért az ismeretért feláldozni. Mennyire drága nekem az Úr Jézus Krisztus személye, és az a hit, amit nekünk ajándékoz. A hit hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje által. Hogyan hallják meg, ha nem hirdettetik? Nagyon fontos, kedves testvérek, az evangélium terjedése, hogy minél több emberhez eljusson Jézus Krisztus megváltó szeretetének a híre, és ne csak eljusson, hanem nekünk keresztényeknek, itt Európában, sajnos ez soha nem hangzik el, nagy felelősségünk az ima szolgálat, hogy könyörögjünk az egész világért, hogy az evangélium terjedhessen, és minél többen befogadhassák az életükbe Jézus Krisztust. Az a folyamat, ami most zajlik, azt nem érintjük. A harmadik, a háborúk. Hát, kedves testvérek, szinte a testünkhöz, lelkünkhöz tapad a bűneset óta a háborúság, mert háborúban van az ember, saját magával, a fele barátjával, a környezetével, és ez kiterjed a családokra, kiterjed a nemzetekre, és azt mondják, hogy még soha nem láttak annyi eleven háborgó pontot a világban, mint mai napjainkban. 15 állandó, intenzív és duzzadó háborús katakizma és behatás van ma a világon. Nem csoda, hogy emberek menekülnek. Média, amikor látunk 10 éves gyerekeket, nem mozdulnak. Az ember szíve összeszorul érettük. Uram, ugyan mit vétettek? Miért mindig az ártatlanoknak kell szenvedni? Vagy miért a polgári civil lakosságnak? A háború nem válogat. Nem válogat. Kedves testvérek, amíg az ember lelke háborog, addig háború lesz a világon. És amikor arról hallunk, hogy testvérek nem tudnak békében élni, akkor arról hallunk, hogy családokon belül háborúság zajlik, hogy várjuk el a nagyvilágtól, hogy békében éljen. A béke kötéshez mind a két fél szükséges, de az egyiknek nagyon jó, ha ismeri az Úr Jézust, mert ő maga is megbékéltette a világot önmagában. Az egyik félnek mindig engedni kell, az egyik félben mindig kell, hogy legyen alázat, az egyik félnek mindig félre kell tenni valamit az érdekeiből, az érvényesüléséből, mert felfogta és elhatározta, hogy békében szeretne élni. Fontos-e nekünk a békesség, vagy inkább jobb a háborúság? A háború fenntartása mindent felemészt, a békesség pedig növekedést ad, lelki-testi gyümölcstermést. Mégis a világ 15 pontján, ma is ebben az órában is nem akarnak békét, hanem háborút akarnak. És aztán a negyedik jel, a földrengések, éhínségek, járványok. Borzasztó dolog látni azt, hogy soha nem látott méretekben éheznek gyermekek, vagy akár felnőttek is világszerte. Halljuk a számokat a tévéből is, hogy Magyarországon mennyi gyermek éhezik. Nagy kihívás. Mögéje gondolunk, miért? Milyen családokban vannak azok a gyermekek? Van-e jövedelmük? Ha van, mire fordítják? A gyermekre vagy másra? Mit lehet tenni ezekért a kiszolgáltatott életekért? S valóban fontos a szociális védőháló. Nagyon fontos az iskola. Nagyon fontos a nevelő intézmény. De még fontosabb kéne, hogy legyen az a karitatív szolgálat, ismét szeretnék visszautalni. Ige hirdetést várnak tőlünk, vagy szeretett szolgálatot. Kedves testvérek, akinek élő hite van, az ott van a harcmező élén, és viszi azt, amilyen van, aranyom és ezüstöm nincsen, de Krisztus nevében ezt a szerény dolgot hoztam neked. Vajon a mai önző világ mikor fog feleszmélni arra, nem idég a másik emberre kell várni, hogy majd ő. Mikor fogunk tudni mi megmozdulni, hogy ami rajta múlik, megteszem. Márk evangéliuma arra utal, hogy az óra gyorsan pereg, a percek leperegnek egyszer is, elérkezünk ahhoz a naphoz, ami az utolsó lesz ebben a világegyetemben. Belegondoltunk már, ha már nem mehetek haza, nem foghatom meg otthonom ajtajának kilincsét, nem léphetek be, nem menekülhetek be otthonomnak biztonságot adó 4 fala közé. Merre fog tovább haladni az életem? Mert hogy a mindennapi szürke harcokban a megélhetésért megvan a bejáratott utunk a munkahelyünk és az otthonunk között, éjszaka is, sötétben is, álmunkból felköltve is bejárjuk ezt az útvonalat, de ha ez a fizikális útvonal megszűnik, megszűnik az, ami matéria, hova fogok én menni? Mi lesz én velem? Jézus azt mondja, ébredjetek, eszméljetek rá arra, hogy nektek már itt most kell tudnotok, hogy kiben van a ti otthonotok, a ti erőtök, a ti vigasztalódásotok, a ti békességetek. Az örök élet nem majd ott kezdődik el valamikor, kedves testvérek, hanem a délelőtt is a keresztelésnél. Éppen azért választottam azt az igét, hogy újonnan kell születni. Éppen, hogy 4 hónapos volt az egyik kisbaba, a másik már 1 évesnél több. Ott van a szülők emlékezetébe elevenen, az a 9 hónap, a várakozás csodájának 9 hónapja. De az áldott állapotnak is van egy utolsó napja és egy utolsó perce. Beindul a szülés, végbe megy a testi szülés folyamata, és a keresztség sákramentuma üzeni számunkra. Rendben van, megérkeztél, de újonnan kell születned lélektől. Mert aki nem születik újonnan víztől és szent lélektől, semmiképpen sem mehet be a mennyek országába. Hogyan van ez? Az Úr Jézus azt mondja, ne féljetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem, az én atyám házában sok lakóhely van. El tudjuk-e mondani ebben a percben, igen, Uram, tudom, hogy nekem is otthonom van ott nálad. Ezt ilyen bizonyosan kell tudni, mert vagy hisszük, vagy nem hisszük. Vagy befogadjuk Isten ajándékát az életünkbe, vagy a lelkünkön kívül marad. Terített asztal mellett is lehet éhen halni. Ha nem veszem el róla az élelmet, a templom padokba is lehet örök élet nélkül maradni. Ha nem fogadom be az életembe Isten igéjét, és nem engedem, hogy gyümölcsöt teremjen. Bizony földrengések, éhínségek, járványok, hát erről az orvostudomány bőven tudna regélni, milyen járványok azok, amelyek egészen a mai újkori történelemig felütötték a fejüket, és hogy mely járványok azok, amelyekkel igazából nem nagyon bírnak meg mai napjainkban sem, illetve hogy az embernek az immunrendszere mennyire épül le, és mennyire válik kiszolgáltatottá, hogy lassan már az antibiotikumok sem tudnak eleget tenni bizonyos súlyos fertőzések ellen. Nem egyszerű dolgok ezek. Mégsem azt mondhatjuk, hogy most jön el a világ vége. Kedves testvérek, minden generációban ad jeleket az Úr. Amit ma tapasztalhatunk, hogy világméretű, hogy tömegesek ezek a jelek, nagy tömegeket érintenek, hogy fokozódik az a nyomás, amely a nemzeteken, az emberi lelkeken, testeken egyaránt ott marad, súlyként, létteherként. De az 5. pontot nem kerülhetjük meg, és az 5. pont az utolsó ítélet eljövetele előtt az erkölcsi romlás. Az erkölcsi romlás. 2 dolgot emel ki Márk evangélista. Egyrésztről a vallást, üldözni fognak titeket, én érettem, ahogyan engem üldöztek, ahogyan engem keresztre feszítettek, titeket is üldözni fognak. Hát, kedves testvérek, ezelőtt 5 évvel mondjuk még azt mondta volna az ember, hogy hát ez kizárt dolog. Ma én úgy gondolom, hogy aki reálisan gondolkodik, kezdi érzékelni úgy a maga környezetében, a beszüremlő hírek és a tapasztalatok alapján azt az erkölcsi romlást, hogyha ma valaki őszintén Krisztus mellett kiáll, azt minimum kritika fogja érni, és aztán ki tudja, hogy még mi. És még mindig nem tudjuk, hogy mi vár majd ránk, de kell ez a próbatétel az európai kereszténységnek, mert az az Európa, amely sokszor Hollandiába uszodát csinált a templomból, vagy az a német reformátori város, ahol Kálvin János igét hirdetett motorboltot csináltak, nem probléma ez. Most arra van kereslet. Csak gondolkodjunk el, hogy mire van akkor nekünk szükségünk? Isten jelenlétére, Isten igéjére, Isten megújító szeretetére? vagy csak az anyagira, az anyagi javakra, jó életre. Isten azért küldte el az ő egyszülött fiát, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A vallás az egyik dolog, a másik pedig a család. És kedves testvérek, a kettő hatással van egymásra. Ott, ahol Jézusnak a tanítása, a keresztény vallásnak az alapjai, fundamentumai nem evidenciák a családi életvezetésekben, szeretet, békesség, öröm, jóság, türelem, mértékletesség, ahol nincs ott a Szentlélek áradása egy családban, ott előbb-utóbb lehetünk humánusak, lehetünk nagyon jó emberek, de Krisztus nélkül süllyed az embernek az etikai, erkölcsi mércéje. Mert mit mond Pál? Krisztusban van az erőm, aki engem megerősít. Ha ő nincs ott, akkor nincs erő a jóhoz. Nincs erő a szeretethez, nincs erő a békességhez, nincs erő a türelemhez. Hát, kedves testvérek, a romlás forrása vajon mi lehet? És hát a mai fogyasztói társadalom látlelete mélyén a magát borzasztó mértékig szerető, önszerető ember képe tündököl, mert minden körülöttünk forog. Ezért szoktam mondani, hogy kétféle alternatíva van. Van az én központú ember, meg van a Krisztus központú ember. Van az én központú társadalom, és van az a társadalom, amely Krisztusból merít, és Krisztus szeretetéből él, és az ő igéje mértékadó a számára. Nem egyszerű dolgok ezek, amikor tapasztaljuk a mindennapi világban, hogy a művészet helyett sóműsor van, a test fegyelmezése helyett annak kényeztetése van, a tárgyak óvása helyett a tárgyak eldobásáról beszélünk. Mondok egy példát. Elromlik a mosógépünk vagy a hűtőgépünk, egy szakmabeli azt mondja, tessék bekalkulálni, 5 évente le kell cserélni. Mi lesz ezzel a sok eldobott készülékkel? Mekkora az emberiségnek az ökoláb nyoma, amiről annyira szeretünk beszélni, de csak beszélni. Az számít, hogy mi van nekem, mi van az otthonomba, mi az, ami nekem kényelmet ad, mi az, ami engem emel, én. És amíg ez az én nem tud összetörettetni, addig, kedves testvérek, bizony nagy próbatétel az utolsó napnak a várása, mert hogy nem félelemmel kell, hogy ez járjon azok életében, akik nap mint nap le tudják tenni emberi nyomorúságaikat, akik le tudják tenni bűneiket, akik már átélték, hogy Isten megítélte őket legbelül a lelkükben, a lelki ismeretükön keresztül, s úrvacsoráról úrvacsorára igyekeznek megtisztulni, mert komolyan veszik az úrvacsora örömhírét, hogy tápláltatást vehetünk a bűnök bocsánatára és az örök életre. Aki ki tudja tenni az életéből a már megítélt bűnt Jézus jelenlétében, az Jézusban elrejtőzve, Krisztus által készítve, kell, hogy várja éberen azt a napot és azt az órát, amelyet még az Úr Jézus sem tudott megmondani, mert sem az ő, sem pedig az emberek hatáskörében nincs utalva ennek az időpontnak a meghatározása. Nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, amelyet Máté evangélista így mond: keressétek először az ő országát és igazságát, valóságát, s minden más ráadásul megadatik ti néktek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Jézus a mai napot akarta velünk megharcolni, s azt mondja, hogy elég néked az én kegyelmem, erre a mai napra, mert az én erőm erőtelenség által tud célba érni, és minden nap ezt fogja mondani, elég neked az én kegyelmem. Sokszor, mintha kérdés lenne, elég? Elég, vagy még mindig aggódsz, még mindig félelem van a szívedbe. Kedves testvérek, azt tanítja János a szeretet apostola, ha valaki még nem lett teljessé az Isten megváltó szeretetében, annak az életében még jelen van a félelem. Tegyük hát le ezen az órán félelmeinket, aggodalmainkat, a mánk, a holnapunk, az utolsó nap, az ítélet fényében, és kérjük Istent, hogy legyen ma megváltónká, és vigye haza a lelkünket abba a világba, ahonnan már most ettől a perctől kezdve fogadhatjuk, várhatjuk és élvezhetjük annak a mennyei világnak a jelen valóságát, erejét, szeretetét és bölcsességét. És soha ne feledjük, amit Jézus mondott, készen legyetek, vigyázzatok. Amen. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük a veled való találkozás lehetőségét, sorunk annak a lehetőségét, hogy hallhattuk a te igédből mindazokat a jeleket, amelyek utalnak és mutatnak az eljövendőre. Urunk, nem tudjuk, hogy mennyi időnk van, nem tudjuk, hogy a valóság matériájának függönyét mikor fogod félrehúzni, hogy valóságoddal, hatalmaddal, de szereteteddel megjelenje be a látható világba. Úr Jézus, egyszer már eljöttél, amikor emberi formát öltöttél, emberi testben jelentél meg ebben a látható világba, erőtelenül és kiszolgáltatottan. De, Urunk, te magad ígéred, hogy visszajössz, hogy azt a kegyelmet, amit nekünk adtál, és minden élőnek a föld színén, megnézd, hogy mit tettünk a te kegyelmeddel, hogy mivé lett az életünkbe sok szép ígéreted és ígéd, s hogy vajon mindaz a figyelmeztetés, amelyel szeretted volna sokszor visszaszeretni szíveinket magadhoz, és szerettél volna megmenteni bennünket és hazavezérelni, vajon ezek az igék hittel párosultak-e? Úrunk, boldog az az ember, aki be tud menni a te nyugodalmadba, a te lelkedbe, az ige csöndjébe, az imádság csöndességében. És köszönjük, Urunk, hogy most is az imádság perceiben letehetjük létterheinket, aggódásainkat, kétségeinket a te kezedbe. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy nekünk olyan megváltót küldtél, akinek hatalma van életünk félelmei fölött. Jövel hát, Úr Jézus Krisztus, és kérünk téged, hogy töltsd be a mi szíveinket a te szent lelkednek erejével, hogy a szívünk megbékélhessen, és nyugalomba, békességbe élhessen. Könyörgünk, Urunk, az egész teremtett világért. Könyörgünk mindazokért, Urunk, akik emberi gondolatokat és véleményeket vezethetnek a médián keresztül. Kérünk, Urunk, áld meg őket, hogy munkájukat lelkiismeretesen és értékorientáltan tudják végezni. Könyörgünk, Urunk, ezért a teremtett világért. Azért, hogy az evangélium a lehető legteljesebben eljuthasson minden emberhez, hogy megismerhessenek általa, mint megváltójukat. S könyörgünk, Urunk, a háborúzókért, a háborúságokat szenvedőkért. Könyörgünk, Urunk, mind a 15 háborús helyért, hogy, Urunk, te békítsd meg a szíveket, te állítsd le a gyűlölködő indulatokat, s könyörgünk, Urunk, szerte a világon a civil lakosokért, a polgárokért, Urunk, őrizd meg őket. Különösképpen a gyöngékért imádkozunk, a gyermekekért, az idősekért és az asszonyokért, de a férfiakért is, Urunk, hogy adj nekik bölcsességet és szeretetet, önuralmat az életükbe, Könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik természeti csapásokat élnek át ezekben a pillanatokban is. Könyörgünk az éhezőkért, és mindazokért, akikben a járvány végzi munkáját. S könyörgünk, Urunk, szerte a világon az emberi lelkekért, azért az erkölcsi romlásért, Urunk, amelynek mélységeibe bele se tudunk látni, hogy milyen gonoszságra képes az ember, amikor Isten nélkül dönt, és Isten nélkül az agresszió vezeti. Kérünk, Urunk, könyörülj meg szerte a világon, mindazokon, akik még nem tudnak beléd kapaszkodni. Urunk, Te őérettük is meghaltál, és odaadtad az életedet. Bár csak felismernék, Urunk, hogy benned van élet, benned lehet boldogság, és benned lehet megtalálni az élet igazi értelmét és gazdagságát. Könyörgünk, Urunk, magyar népünkért is, magyar népünknek vezetőiért, az Európai Unióért, kérünk, Urunk, hogy adja vezetőknek bölcsességet, tisztánlátást, és értesd meg velük, Urunk, hogy Isten nélkül nem lehet tisztán látni, s nem lehet megfelelő helyes döntés sem hozni. Könyörülj meg, Urunk, a mi magyar népünkön, családjainkon, áld meg, Urunk, az előttünk álló hetet, adj erőt, Urunk, azoknak, akik munkába sietnek majd, adj bölcsességet és sikereket a gyermekeknek, ifjaknak, egyetemistáknak, akik az iskola irányába haladnak majd, s könyörgünk, Urunk, hogy légy a betegekkel, a szenvedőkkel, könyörgünk, hogy légy a gyászba megtört szívekkel, s könyörgünk, Urunk, ezért a felfordult világért, könyörgünk a migránsokért, mindazokért, Urunk, akik el kellett, hogy hagyják otthonaikat, épp úgy mind akik, Urunk, egy szebb élet reményébe indultak el. Urunk, neked van hatalmad, teremtményeidet felvértezni, megváltani, megmenteni. Cselekedj, Urunk, a te nagy neved dicsőségére. Jézusért kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.